făcut.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 4000 gyermek vett részt országszerte a katolikus Karitász nyári táboraiban, mondta el a szervezet országos igazgatója Balatonakaliban. Zagyvarihárda katolikus Karitász országos központja balatoni táborhelyének záró eseményén ismertette. A Karitász országszerte 83 helyszínen rendezett ott alvós vagy napközis táborokat. Balatonakaliban a színidőben hetente 50 fiatal kapcsolódhatott ki, tette hozzá. Herceg Anita jó szolgálati nagykövet a szolidaritás és a felebaráti szeretet fontosságáról szólt, megjegyezte. A Karitász táboraiban nehéz sorsú családokból érkezők vettek részt, akik közt voltak határon túliak is. A jó szolgálati nagykövet köszönetet mondott mindazoknak, akik szervező és önkéntes munkájukkal, valamint adományaikkal lehetővé tették a nyári táboroztatásokat. Sikerrel zárult az Ökumenikus Segélyszervezet 14. iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciója. Megtelt a 2000. iskolatáska is. A segélyszervezet a távirat irodához küldött közleményében azt írta, azért hirdették meg az akciót, hogy minőségi tanszerekkel tölthessék meg 2000, még a nyáron kiválasztott rászoruló gyermek iskolatáskáját. Kiemelték, hogy a legszegényebb gyermekeknek ezek a csomagok többet jelentenek ajándéknál. Egy jó minőségű toltartó füzet csomag, tornazsák vagy ünneplő ruha hozzájárulhat ahhoz, hogy ők is büszkén és örömmel ülhessenek be az iskolapadba, és az iskolakezdés számukra a felzárkózás esélyéről szóljon. A 2000. tanszercsomag adományt a segélyakció szolnoki záró rendezvényén adták át. A közleményben idézték Sándorné Pólik Rózát, a segélyszervezet szolnoki családok átmeneti otthonának vezetőjét, aki a rendezvényen arról beszélt, nem csak 2000 gyermek kapott személyre szabott tanszercsomagot, de idén is vállalták, hogy a csomagok összeállításához szükséges pénzen felül beérkező adományokat a gyermekek felzárkóztatását segítő egész éves munka támogatására fordítják. Az Európai Unió mélyrepülésének legfőbb oka, hogy a közösséget most egy háborúpárti, szélsőségesen liberális és a sikertelensége miatt frusztrált politikai elit uralja. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Tihanyi Transit Fesztiválon. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az emberiség rendkívüli éven van túl, a világ sok kihívással néz szembe, miközben ez az utóbbi időszak egyértelműen Európa drámai vesszőfutásáról szólt. A kontinens minden egyes sorsfordító globális változásnak a vesztesei közé tartozik. Aláhúzta, hogy EU gazdasági és világpolitikai jelentősége is rendkívül meggyengült, ahogyan földbe állt a versenyképessége is, amit mutat, hogy az európai gazdaság gerincét adó kulcsiparágokban illovasból középmezőnybeli szereplővé váltak a kontinens vállalatai. Budapest főváros kormányhivatala szeptember 1-től bevezeti az új elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszert, amely a papír alapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan nyilvántartási eljárást. A kormányhivatal azt közölte pénteken a távirati irodával, hogy az új rendszerre történő átállás miatt egy rövid időszakban, augusztus 29-e és szeptember 5-e között szünetel a személyes ügyintézés a földhivatali ügyfélszolgálatokon. A bankok már a rajtvonalnál. Már is megindult a verseny az ügyfelekért. Egy bank már most kedvezményeket jelentett be. 100 000 forintos utalványt és kedvezményes számlavezetést a fix 3%-os hitelt felvevőknek, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán. Panyi Miklós azt írta, megjelent a közjegyzői díjrendelet. Az otthon startos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár, így a piaci díjtétel mindössze 15%-a lesz. Végül az időjárásról. Szombaton többnyire erősen felhős lesz az ég. De eleinte keleten, illetve a Dunántúlon lehet kevesebb felhő, és több-kevesebb napsütés. Többfelé akár több hullámban valószínű esőzáporzivatar. Kezdetben a déli-délnyugati, majd az északnyugatira-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, viharos lökések. A csúcshőmérséklet általában 24 és 30 fok között, de a tartósan borult, csapadékos tájakon 24 fok alatt, a keleti határszélen 30 fok felett alakul. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Grunda János nevében is. A most következő műsorban megismételjük a május 11-én elhangzott összeállításunkat, amelyben folytattuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésének bemutatását. Az esemény résztvevői az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. A kerekasztal tagjai dr. Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária járműmérnöki karának egyetemi docense, Szűcs Gábor, a villanyautósok.hu szakújságírója, és Simon Péter, a Duna Autó ZRT műszaki igazgatója voltak. A beszélgetést Zaj Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója moderálta. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánok!
Magam is sokat dolgoztam elektromos hajtások fejlesztésén is. 10 évre terveztük az akkumulátorokat. Most egy szerencsés akkumulátor élhet 15-öt. A nem szerencsésnél garanciában cserélgetjük a modulokat. Tehát átlagban valahol 10 év. De körülbelül 15-16 éves korára ez a jármű közelíti a gazdasági totálkárt, mert akkumulátort jelenleg nem tudunk cserélni benne. A cseré akkumulátor sok típusnál több, mint az új autó ára. Innentől kezdve, hogy tudjuk fenntartani a 16 éves magyar flotta átlagot? Olyan elektromos autó már nem lesz adott esetben.
Hát szerintem úgy, hogy az az elektromos autó, amit 10 éve gyártottunk, abban egy kis apró akkumulátor. Az akkumulátor élettartamát ugye ciklus számban mérjük, nem kilométerben. Nem mindegy, hogy egy 20 kWh-s akkuba, hát meg évben is nyilván, de úgy gondolom, hogy az akkumulátor technikában akkora a fejlődés, tehát megjelentek az LFP akuk leginkább Kínából és a Teslánál, ezeknek lényegesen hosszabb élettartama lesz. Nyilván majd az idő megmondja, de egyelőre sokan abból indultak ki laikusként, hogy ahogy a mobiltelefonjában vagy a laptopjában 2-3 évet fog kibírni az akku. Egyelőre nekem például van egy 8 éves Teslám 250.000 kilométer, és az akku köszöni jól van benne. Lehet, hogy a következő 2 évben kuka lesz, de egyelőre nincs vele gond, és 250.000-nél járok.
Ez a tapasztalat, az 16 évnél többet nem merünk van prognosztizálni.
Az már nem rossz, mert az előbb 10 év volt, most már 16-nál járunk, tehát én ezt elfogadom.
Én mondom, hogy szerencsés akkumulátor eléri a 16-ot, az átlag nem.
Egyébként van egy pont erre vonatkozó kérdésem, mert a kormány már felvetette, hogy a használt autókra is kiterjeszteni, sőt, európai szinten ki kellene terjeszteni az elektromos autó támogatást. Viszont ehhez a vevőnek valami jelzés kellene, hogy az akkumulátor milyen állapotban van. Technikailag lehetséges-e, illetve mennyire zsákba macska egy használt elektromos autót venni? Itt hallottam az egyik vélemény szerint nagy, másik vélemény szerint nem, de... Mi a tapasztalat? Talán Simon Péterhez élik legjobban.
Igen, ha nem gond, ebben magamhoz veszem a szót. Tehát az akkumulátoroknál nem csak az számít, hogy hányszor töltöttük, merítettük, hanem hogy hogyan használtuk, hányszor használtunk gyors töltőt, hányszor kiméltük, hányszor merítettük túl azt az akkumulátort adott esetben, vagy hogy hogyan vezetünk télen, hogyan akartuk kivenni belőle az energiát, ezek mind számítanak, és két azonos futás teljesítményű autó esetén az akkumulátor egészen eltérő életciklust tud befutni. Ez egy fontos tény. Ezért én azt gondolom, hogy laikusként oda menni, hogy akkor látom, hogy most az ilyen. Ez életveszély, ilyet nem lehet. A legtöbb gyártó az rendelkezésre bocsátja ezeket a görbéket, amit halandó ember egyébként nem tud értelmezni, ez én kimerem jelenteni, de a márka szervizekben ebben tudnak segíteni. Ami egyébként az elektromos autók használt támogatását érinti, nyilván ezt a cikket mi is olvastuk, én azt hittem ez egy kacsa, őszintén megmondom, de kíváncsian várom, hogy ebbe ezt hogyan lehet szabályozni, ez egy másik kérdés. Amit viszont látunk most az első elektromos autóknál, nekünk 25 márkánk van, ezek közül ugye korai példányokban ott vannak a Leaf-ek, ott vannak a Renault Zoe-ek, azért van egy pár, akár a Kia-nak is van, tehát van egy pár olyan modell. Azt látom, hogy mindenki abba az irányba ment el a gyártók felől, ugye ez is egy másik kérdés, bocsánat, csak csapongok, tehát az akkumulátort javítani jelenleg, tehát hogyha az mondjuk egy 60%-os kapacitással leesik, akkor lehet vele varázsolni egy kicsit, meg szépen balanszírozni vele, meg rezetelni, meg minden, de olyan nincsen, hogy akkor kettő darab modult kiveszek, és akkor ettől majd ő 80%-os lesz. Ha az a modul rossz, ki lehet cserélni, ha a menedzsment rész egyébként az akkumulátorhoz jó, akkor ezt jól tudja kezelni, ha rossz, akkor borzasztó az egész, mert is fabatkát nem ért. De a lényeg, hogy a gyártók ráálltak arra, hogy gyári, újrahasznosított, vagy hogy is mondjam, gyárilag felújított akkumulátorokat értékesítsenek. Ilyen van egyébként például a Nissan-nál is, és 3 millió forint alatt megoldható ez az akupak. Azt gondolom, ez sokkal jobb, mint a korábbi 10-12 millió forintos árak, de, és pont ez a vita van közöttünk mindig bent a cégnél is, hogy ez még mindig nagyon magas. Tehát ha belegondolunk, hogy most egyébként egy 10 éves Leaf, vagy egy 9 éves Leaf-et meg lehet venni 3-4 millió forintért, és bejönnek, hogy akkor még 3 millió egy ilyen akupak, meg akkor még a szerviz is kér valamit, akkor ott vagyunk 6 millió forintnál. És akkor végig gondolja az ügyfél, hogy ja, 6 millió forintért, végül is nem sokkal többért kapok egy vadonatúj MGZS-t mondjuk, amire van 7 év garancia. És ez a nagyon nehéz kérdés, és abban teljesen egyetértek, hogy nyilván akinek 1 millió forintja van, az így is úgy is borzasztóan lent van. De a másik nagy kérdés, amit az előbb is megpróbáltam ide behozni, az az infrastruktúra. Még egyszer mondom, én elektromos autót használok, én például, ha Szegedre le akarok menni, és DC-n szeretném ezt tölteni, akkor jelenleg egy török hotelbe tudom ezt megtenni. Úgy, hogy annak a kapacitása nem túl jó. És itt be is hoznék egy másik témát, hogy ugye egyre nagyobb aksik vannak az autóban, de nem ez a legjobb megoldás szerintem a mobilitásra, a gyors töltés lenne a jó megoldás. Az, hogy én 50 kW-tal ott állok, és akkor egy óra alatt bele tudok autópályás körülmények között tenni mondjuk 250 km-t egy autóba, az nem megoldás. Az nem teszi szexivé ezt az autót. Senki nem akar egy órát ott várni. És higgyék el, hogy nincs túl sok 200 kW-os töltő az országban, és nem csak itt, hanem máshol sem. És ez szerintem egy alapvető korlát.
Azért, ha Nyugat-Európa felé indulunk, ott már elég jó a töltőhelyzet, gyakorlatilag minden benzinkúton bárhol megállok, ott vannak a 150-től 350 kW-os töltők, és Magyarországon egy hatalmas ugrás előtt állunk most a következő 1-2 évben, mert beérnek azok a uniós támogatások, amire rengeteg magyar pályázat is érkezett. Itt helyszínenként 4 darab 150 kW-os töltő fog megvalósulni. A legtöbb helyen úgy, hogy 2 darab 300 kW-os tesznek le, amelyek 4 autót tudnak kiszolgálni, tehát ha csak maximum 2 autó érkezik, ami elég gyorsan tölthetők, 300 kW-tal is tölthetők lesznek. És kicsit visszakanyarodnék a jó-e vagy nem a támogatás témájára. Kicsit úgy érzem, hogy most nagyon jó, hogy elkezdenek ezek a töltők települni támogatással, de itt a támogatásnak volt egy olyan negatív hatása, hogy mindenki várt rá. Lehet, hogy piaci alapon már több töltő lenne Magyarországon, na de ki az? És ugyanez, hogy ez kicsit, ha most belengedtünk egy használt autó támogatást, hogy majd valamikor jövőre 2 év múlva lesz, azzal befagyasztjuk a piacot, mert én sem merek akkor autót venni, ha ott lebeg a szemem előtt, hogy hát meg fog ütni a guta, hogy jövőre megvehetném támogatással mennyivel olcsóbban. És kicsit úgy érzem, abszolút nincs belső információm, de ahogy így látom a töltőtelepítéseket, hogy lehet, hogy előrébb járnánk. Cserében most lesz egy ugrásszerű, robbanásszerű fejlődés. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagyot fog fejlődni a magyar töltőházat a következő 2 évben, hogy ezek az uniós projektek beérnek.
Van egy ehhez kapcsoló kérdésem is, hogy Európában idén az év első felében leálltak az elektromos autóvásárlások, viszont ősszel újra beindult, de még így is az autó, eladott autóknak nagyjából a fele benzines vagy light hibrid. Tehát minek köszönhetjük ez az év második felébe az újra felrendülést, illetve mi kell ahhoz, hogy többen vásárolják az elektromos autót, hiszen a hagyományos meghajtás kocsik ára is eléggé elszaladt az elmúlt években, tehát akkora nagy különbség nincs az elektromos meghajtás és a hagyományos között, mégis az emberek az előbbit választják.
Malik professzor úr, Európa legdrágább menedzsment oktatója szokta mondani, hogy hölgyeim és uraim, jegyezzék meg, hogy a gazdaságban csak egyetlen egy objektivitás létezik, és ez nem más, mint a vevő szubjektivitása. Nagyon érdekes, mindig fel szoktam hozni a példát, hogy a mérnökök küzdenek, javítják a hatásfokot, a vevő meg vásárol valamit. Tehát annó egy 600 köbcentis, 600 kg tömegű Trabant 601-es fogyasztott 7-8 litert. Ma veszünk egy 260 lóerős, hogy legyen 10-szerese, 10-szer ilyen erős SUV-t, 2 tonna, fogyaszt 7-8 litert. Mert a vásárlónak a mobilitásra szánt büdzséje addig x-eli az extrákat, el szoktam mondani viccből még a elektromos esernyőszárítót, minden egyebet, addig pipálgatja, amíg elfogy a pénze. És ebből ez jön ki. Tehát soha nem tudtuk a műszaki hatások javításokat valóban átváltani környezetvédelemre, mert a vevő másképp dönt. És az, hogy valaki kabriót szeret, vagy pikapot, vagy elektromosat, vagy benzinest, ez a választás szerintem fennmarad egyelőre. És ebben lehet egy csomó racionális szempont is, de minden emberi döntés szubjektív a végén.
Ezzel nagyon egyetértek. Én azt szoktam mondani, hogy ha mindenki racionálisan választott volna autót, akkor mondjuk 20-25 éve mindenki Toyota Prius-t vett volna, mert egy megbízható, keveset fogyasztó autó volt, csak hát sokaknak nem tetszett, és inkább teljesen mást vettek.
Igen, ezzel én is egyetértek. Ha hozzám jönnek, én általában a hazai gyártót szoktam preferálni, hiszen mindenhol van hozzá alkatrész, olcsón fenntartató, és akkor mondják, hogy de csúnya. Hát értem, szóval, hogy mindent nem lehet egyszerre. Én azt gondolom, hogy most beszélhetünk környezetvédelemről, beszélhetünk jó hajtásláncról, rossz hajtásláncról, gyártóktól, de a legfontosabb egyébként a vevő. És a vevők oldaláról kell ezt megközelíteni. És az elektromos autókkal kapcsolatban az a tapasztalat, hogy az európai piacot és a magyar piacot is 70%-ban a flotta vásárlók teszik ki. Na most ezek a flotta vásárlók az elmúlt 3 évben egy olyan gyomros kaptak az elektromos autók miatt, hogy az ami elképesztő. Gondoljunk csak bele, hogyha valaki vett, mondjuk beállított a parkjában mondjuk Tesla Model 3-akat 25 millió forintért darabonként, azt mondta az ügyfélnek, hogy lesz egy maradvány értéken mondjuk 50%, mert valamiből kiindult, majd amikor eljön a futamidő vége, akkor kiderül, hogy egyébként ugyanazt az autót újonnan adják majdnem annyiért, akkor őt hirtelen egyébként autónként bukott mondjuk 4-5-6 millió forintot. És ezt nem fizeti ki neki senki. Ezért észszerűen óvatosak, én azt gondolom, és a legtöbb flotta, a nagyok, és nem akarok neveket mondani, mert a reklámsió meg az antise, az konkrétan szinte tiltja az elektromos autó beszerzést, mert óriás kockázatot lát benne, hiszen megégette magát.
Egyébként ez egy fontos szempont, ugye most már lassan egy éves a hír, de a Six és a Hertz szinte minden Tesláját eladtam, mert csődbe mentek volna, ha megtartják. Ebben benne volt a viszonteladás kiszámíthatatlansága, benne volt az, hogy autókölcsönző üzemben sokkal nagyobb a baleseti kockázatuk, és a biztosítások csillagászati összegbe kerültek. Ez azért is van, mert ott nagyon sokszor olyan bérlő jelenik meg, aki otthon belső égési motorral jár, beül az elektromos autóba, és a jó gyorsulással már a parkolóházból nem jut ki törés nélkül. És a károk viszont nagyon-nagyon durvák, mert nagyon sok alkatrésze másképp készül az autóknak, és sajnos itt volt egy nagyon rossz irány, akár vesszük az egybeöntött hátulját a Teslának, az integrált akkumulátort, az olyan műszaki megoldások, amik iszonyatosan drága baleseti javításokhoz vezetnek. Tehát ma ott tartunk, hogy az akkumulátort védő doboz megsérül, az gyakorlatilag totál kár, mert cserélni kell az akkumulátort, és az már nincs benne. Még új autónál sem.
Sőt, nagyon sok gyártó előírt, hogy ha a légzsák nyílik, akkor akupak csere van. Nincs kérdés.
Szóval hogy ezt még meg kell tanulni, tehát én úgy érzem továbbra is, hogy ezt túltoltuk, nem volt a termék meg egy olyan érett fázisban, hogy ezekkel a problémákkal meg tudjunk birkózni. Tehát egy kicsit lassabban, támogatás nélkül, piaci alapon valószínűleg sokkal racionálisabb autókat tudnánk árulni. Nagyon örülnék neki, ha Budapesten rengeteg kicsi, olcsó elektromos autó járna az utcán. Csak ilyen nincsen, mert ezzel jelenleg nem lehet pénzt keresni gyártóként. Tehát sokkal inkább itt a baj, nem a technológiával. És lássuk be, sok belső égési motoron dolgoztam, egy belső égési motor hatásfok a városban pici terhelésnél katasztrofális. Az akkumulátorral meg messzire kérdéses menni bizonyos távolság után. Tehát a vége az lesz, hogy minden alkalmazásra, ha valaki megteheti, és két jármű van a családban, akkor van egy kisebb elektromos városi használatra, és egy másik hosszabb utakra. Ha egy autó, akkor valószínűleg a hibrid lesz egy nagyon, nagyon jó megoldás. És ez szélsőségesen tud változni azzal, hogy a járművet mikor, mire, hogyan használom, és hol. És szerintem ezt meg kellene engedni, ez az európai szabályzásig annyira előre szaladt, sok más szabályzással együtt. Nem nagyon hiszem, hogy ezt így meg fogjuk tudni csinálni, és szó szerint nem azért, mert nem akarjuk, vagy nem szeretjük, mert nem fog menni. Nincs rá pénzünk.
A Six és a Hertz esetében ott van egy olyan érdekes különbség, hogy a magasabb beruházási költség, az elektromos autó ára, az a tulajdonosnál csapódik le, ellenben az üzemeltetési költségen, tehát hogy olcsóbb árammal tölteni, azon semmit nem nyer az autó tulajdonosa, hiszen azt a bérlő fizeti. Tehát gyakorlatilag az autókölcsönző cégnek majd, hogy nem mindegy, hogy milyen autót ad bérbe, mert ő nem profita az alacsonyabb üzemeltetési költségből. Tehát én úgy gondolom, hogy náluk egy kicsit ez is egy elhibázott dolog volt, hogy valahogy ezzel nem számoltak, de az való igaz, hogy amivel leginkább nem számoltak, az az, hogy a Tesla ennyire letöri az árakat, mert gyakorlatilag ezt ők csinálták. De a Tesla meg annyira költséghatékonyan gyárt, hogy ők úgy döntöttek, hogy ebből viszonylag sokat átengednek a vásárlóknak, sajnos egy új technológiánál ez benne van, hogy az early adopterek buknak.
És egy kérdés az olcsó üzemeltetés meglovagolva, hogy a elektromos autó terjedésének nincs egy olyan negatív hatása, hogy úgyis otthon töltöm, szinte ingyen van az áram, akkor nem tömegközlekedek, hanem kocsival közlekedem, ezzel növelve a dugót. Tehát, hogy tényleg hozzuk azt a zöldítést, amit várnak a jogalkotók az elektromos autótól, vagy igazából hiába lesz egyre több elektromos autó, nem lesz zöldebb a energia, kibocsátás energia mix. Tehát.
Sajnos van egy ilyen hatás, ezzel egyet kell értsek, hogy én is sok elektromos autó használótól hallom, illetve aki elektromos autóra váltott, hogy mennyivel több kilométert fut az elektromos autója, mint a korábbi hagyományos. Egyszerűen azért, mert olyan olcsó az üzemeltetés, hogy leszaladok a hétvégén a Balatonra egyet fagyizni, vagy akármi, tehát ilyen utak is befigyelnek. De ezt én úgy szoktam hívni, hogy ez a korlátlan üzemanyagkártya hatás. Tehát ugyanígy jár az, aki kap egy céges autót, és nem korlátozzák, hogy mennyit tankol, hogy ő is hirtelen túlhasználja az autót. Tehát biztos, hogy van egy ilyen hatás, és ezért érdemes korlátozni. Most ezzel nem leszek népszerű, de nem biztos, hogy például az ingyenes parkolás, mint ösztönző, azt érdemes fenntartani, mert akkor sokan bemennek a belvárosba, keresik a parkolóhelyet, növelik a forgalmi dugókat, stb. Kicsit, hogy így visszautalva erre, hogy zöldebb lesz-e, úgy gondolom, hogy azzal, hogy a napelemek terjednek, ott az elektromos autók töltése az nem problémát fog okozni, úgy, mint ahogy jelenleg kicsit a napelemes túltermelés okozza, hanem egy megoldást jelenthet. Egyszerűen az embereket ösztönözni kell arra, hogy olyankor töltsék az elektromos autókat, amikor túltermelés van. És sajnos Magyarországon erre még nem láttam példát, de például Szlovéniában, Ljubljanában van egy töltőszolgáltatók, akik nagyon sok töltőoszlopa van, és ők olyan árazást vezettek be, hogy én ilyen egyharmad áron tölthetek akkor, hogyha úgy indítom el az autóm töltését, hogy a szolgáltató szabályozhatja a töltési teljesítményt. Nyilván ők akkor fognak nagy teljesítménnyel tölteni, amikor olcsó az áram. Ehhez az kell tényleg, hogy rengeteg lassú AC-töltő legyen a városokban, a lakótelepeken, a munkahelyi parkolókban. Nagyon-nagyon fontos lesz a munkahelyi töltés megjelenése, úgy gondolom, hogy ahogy a Covid után fontos és elvárás lett a munkavállalók részéről az, hogy otthonról dolgozhassanak a hét X napján, ugyanígy a töltés is meg fog jelenni. És elhangzott itt korábban, hogy Európában 30x% a családi házban élők aránya. Ha valaki a munkahelyén tud tölteni az ott töltött napi 8 órájában, ő gyakorlatilag megkapja azt a komfortot, mintha otthon töltene. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos tényező lesz, ami azért is jó, mert a munkahelyen általában napsütésben vagyunk, amikor napelemes túltermelés is van.
Ezzel kapcsolatban, mielőtt lejöttem, pont volt egy hír, hogy egy Ferrari is annyira berágott az elektromos autó töltőkre, hogy nincs parkolóhely, hogy beállt oda, és berúgta a töltőt a felnéjébe, ezzel illusztrálva a töltést. Tehát ez egy meglévő konfliktus, hogyha sok elektromos autó töltő lesz, akkor kevés parkoló. Tehát nem lehet, hogy átessünk a ló túloldalára, hogy ha már minden egész utcában csak elektromos autótöltő lesz, és ott kell hagynod, hogy napközben 11 és 1 óra között töltsd az autót leginkább, akkor nem lehet parkolni az utcákon, ami már így is túl zsúfolt-e.
Én erre hagy hozzak egy gyakorlati példát megint, jó? Tehát mi ugye autókereskedés vagyunk, és mindenben élen kell járnunk. 42 töltő van nálunk. 42 ügyfél töltő, mert minden importőr kitalálja, hogy már pedig neki kell dedikált töltő. Minden töltőt szépen zölddel fel kell festenünk. Nincs ennyi elektromos autó, ami behajtson hozzánk. Állandó konfliktus van, hogy hol álljon meg az ügyfél, aki jön szervizre. A másik probléma ezzel, mindazzal egyetértve, hogy egyébként az lenne jó, hogyha munkahelyen tudnánk tölteni, és mindjárt hozok is egy példát, miért legyen nálam lassú töltő? Miért írja ezt elő egy importőr, egy gyártó? Hát nyilván neki nem drága az én pénzem, és ő vagány akar lenni. De mi az elképzelés? Amikor bemennek önök is egy szervizbe, minél gyorsabban szabadulni akarnak, ugye? Tehát nem ott töltik a napjukat, hanem megcsinálják az autót egy óra alatt, másfél alatt, és elmennek. Kint az ügyfél parkolóban az autó nagyjából 10 percet tölt. Mit csináljak egy 10 kW-os AC töltővel? Semmit. Tehát igazából ez az, ami a rossz döntés. De valaki előírta, meg kell csinálni. És visszatérve, nagyon sokan, nekem is barátaim mind azt mondják, mindenhol általában úgy van egy nagy autó és egy kicsi a feleségnek, azzal viszi óvodába mindenhova a gyereket. Hát fönt van a napelem, én környezetbarát vagyok, stb. Hazamennek 6 órakor, lemegy a nap, csúcs van, és fölteszik az autót tölteni. Hát ezzel mindent elérünk, csak azt nem, hogy környezetbarátok vagyunk, ugyanis hirtelen mindenki ekkor kapcsolja be otthon a mikrót, mindenki ekkor csinál mindent, és bizony a villamosenergia termelés az nagyon érzékeny az 50 Hz-re. Ha ott 49 alá megyünk, összeomlik a rendszer, hiszen ugye a szivattyúknak a mindegy, ebben nem is megyek bele, összeomlik ez a lényeg. Ezért, amikor hirtelen nagy áramfelvétel van az országban, az unióban, bárhol, olyan erőműveket kapcsolnak be, amit hirtelen lehet. Ezek a legkevésbé környezetbarát erőművek általában. Tehát ezzel nem járunk jól, hogyha ezt csináljuk. Van erre is természetesen megoldás, és én például nagyon díjazom azt, hogy változó árak legyenek bevezetve, hiszen megint honnan lehet egyébként a fogyasztót megvenni? Az árakkal, hogy valamilyen előnyt adunk neki, és ha bizony ebben az időszakban nagyon drága lenne neki a töltés, akkor ő nem ebbe az időszakba tölteni, hanem akár egy energiamenedzsmentet használna otthon, ahol egyébként este, amikor 10 után vagyunk, szépen mély völgybe van a rendszer, és akkor, ha töltünk, az viszont nagyon jó, mert akkor azok az alóperőművek mennek, mondjuk például Paks Magyarországon, amik rendkívül környezetbarát módon olcsón tudnak energiát termelni. Ez egy zöld megoldás, de a jelenlegi szabályozás Magyarországon nem ebbe az irányba mutat, de azt gondolom, ezt majd mi is fel fogjuk venni, hiszen Nyugat-Európában is van ilyen, hogy változik az ár.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a május 11-i összeállításunkat, és ebben folytattuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetését. Az esemény résztvevői az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. A szerkesztő Grunde János volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Az erdő fohásza.
Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Tikovics Ernőt hallják. Mai műsorunk egy csigafajról szól, tudományos neve Theodoxus prevostianus, de közönségesen fekete bödöncsigának hívják. Beszélgető társam a téma egyik legkiválóbb hazai ismerője Farkas Roland, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referense.
A fekete bödöncsiga egy olyan családtagja, amelyeknek 4 tagja is él Magyarországon, folyóvizekben. Jellemzően vannak köztük elterjedtebb fajok, amelyek országszerte a legnagyobb folyóinkban megtalálhatók, és vannak olyanok, amelyek ritkábbak, és természetesen a legritkább a fekete bödöncsiga, amelyik mindössze 2 helyen található hazánkban.
És korábban sem volt egy igazi gyakori faj.
Hogyha kicsit visszamegyünk föltörténeti időszakokba, akkor ez a faj a Kárpát-medencének a területén alakult ki, és annak idején, amikor még a majdnál jóval melegebb éghajlat uralkodott itt, akkor széles körben elterjedt volt. Nagyon sok helyen megtalálták a maradványait különböző rétegekben, de a jégkorszakok következtében, mert ez egy melegkedvelő faj, és langyos vizeket kedvel, ezeknek a száma nagyon lecsökkent, és tulajdonképpen csak langyos vízű forrásokban tudták átvészelni ezt a időszakot, és a jégkorszakok elmúltával már nem tudtak visszatelepedni eredeti élőhelyeikre.
Gondolom, most sokan keresnek rá a bödöncsigára, vagy a fekete bödöncsigára a neten. Azért elmondom, hogy ne olyan csigát képzeljenek el, amit a fülünkhöz teszünk a tengerparton, hanem egészen picike.
Igen, ez egy legfeljebb 1 cm átmérőt elérő csigafaj, a háza ilyen gömbölyded. Az alsó része, ahol a csigaháznak a nyílása van, az lapos, és tulajdonképpen a csiga alig dugja ki rajta a fejét. A 2 tapogatóját lehet megfigyelni, amikor a köveken mászkál a víz alatt.
És fekete.
És mindig fekete színű, jellegzetesen.
És mitől bödön?
Bödön az leginkább az alakja miatt. Hasonló alakú csiga nagyon kevés van a hazai faunában. Egyébként ezeknek a csigáknak a ősei, rokonai még tengeri fajok voltak, és aztán onnan költöztek be édesvizekbe.
Kitai Belpál írta le, ő is adta neki ezt a népi nevet?
Nem, a hazánk belőször Kitai Belpál találta, aki ugye egy nagyon nevezetes kutatónk volt, nem csak a botanikai terén, de sok más tudományterületen is nagyokat alkotott, igazi polihisztor volt, és ő volt az, aki először megtalálta ezt a csigafajt az 1800-as években Diósgyőrben, és ő felismerte, hogy ez egy olyan csigafaj, amivel nem találkozott, és a naplójával leírta, de ő még nem adott neki nevet. Tudományos nevét később egy osztrák vagy német kutató adott neki, aki Ausztriában találta meg ezt a fajt, és ő nevezte elő, meg kifejezetten egy csigász, tehát malakológus kutató volt.
Tehát Kitaiben leírta, hogy láttam ilyen csigát, vagy hát nem egyet?
Igen, ő ezt leírta, megvannak a feljegyzései, majd Diós Győri Strand közelében találta, és tulajdonképpen, hogyha a kutatók így visszanyomozzák ennek a csigának a kutatásának a történet, akkor ez nagyon jól látszik, hogy ő már a tudományos leíró előtt néhány évvel ismerte ezt a fajt is a lelőhelyét, csak mivel nem csigákkal foglalkozott, ezért ő nem ásta bele magát, hogy vajon új faja vagy nem új faj, hanem azt írta, hogy a fekete színű bödöncsigát, neritinát talált itt a területen.
5 helyen élt az országban. Vegyük sorra Diósgyőr. Miért tűnt el onnan?
Diósgyőrből akkor tűnt el, amikor a strandfürdőt létesítették. Ezt nyomon tudjuk követni, ezeket az eltűnéseket, mert a kutatók, amikor megtalálták őket, akkor rendszeresen járt oda ők, vagy más kutatók gyűjteni ezt a fajt. És ha ezt látjuk, ezt a sort, akkor kiderül az az időszakon, egyszer csak eltűntek a csigák. Diósgyőrbe ez a Diósgyőri strandnak a megépítésével esik egybe. Feltehetően az 1960-as években tűnt el a faj Diózsőrből. Amikor a Diózsőri strandot először átadták, azt az időszakot még átvészelte, vannak utána zsűtési adatok, de volt egy kapacitás növelés, és akkor már olyan változások történtek, hogy utána nem találták meg ezt a fajt. Tulajdonképpen nagyon sokáig nem is volt elfolyó víz, hiszen ott a forrásokat teljesen befoglalták. Ivóvíz hálózatba is, strandba is, és a felszínen csak a strand túlfolyója jelentette az egyetlen olyan vizet, ami az egykori források helyén maradt.
Tehát akkor az a lényeg, hogy ő folyóvízben él, vagy élhetne?
Igen, ő kifejezte a langyos vízű folyóvizeket kedveli, de ott is a források környékét. Ugye a langyos vizek azok azt jelentik, hogy a hagyományos 9-12 fokos karszizeknél melegebb vizekről beszélünk, nem sokkal melegebbről, egy 15-25 fokos vizekről beszélünk, ezeket langyos víznek nevezzük.
Hát igen, a Miskolctapolca is ott mi pusztította ki a Bödöntséget?
A Miskolctapolcán szintén hasonló volt a helyzet, ott is az érdekes szituáció volt, hogy egy langyos vízű és egy hidegvízű, bővízű forrás is eredt a területen. Először a meleg vizekre építettek itt egy barlangfürdőt, ezt valahogy még átvészelte a csiga, aztán utána a hidegvizeságra ráépítették ugye a vízművet, ami ma is Miskolc vízállátásának egy jelentős részét adja. Még itt nem is vannak adatok a vízmű megépítése után, de aztán történt itt is egy kapacitásbővítés, ami valószínűleg elvitte teljesen azt a vizet, ami a csigáknak szükséges volt a fennmaradáshoz.
Volt Miskolcon egy számomra ismeretlen előfordulási helye, bennem vagyok Bödöntség a szakértő, és mondhatom, hogy mindegyik számomra ismeretlen volt eddig, kivéve Kácsot, a Királykút.
A Királykút Miskolcnak a keleti végében található, a Csanyik völgy közelében nyílik egy forrásvölgy nevezetű terület, amelynek a bejáratánál található a Királykút. Igazából ez egy kicsit bizonytalan hely, itt van nagyon régi adata ennek a fajnak, egy malakológus találta itt a területen, és le is írta, de később aztán rajta kívül más nem találta meg ezt a csigafajt. De ez hozzátartozik az 1920-as években, itt építettek egy vízművet, ez is nagyon sokáig Miskolcnak egy fontos vízellátó területe volt, most éppen szünetel, itt tulajdonképpen a felszínen már nem is figyelhető meg forrásán, ez teljesen be van foglalva.
Most közeledünk Kácshoz, még megállunk Sájnál, vízfőforrás, ez is egy volt élőhelye, és innen most nem folytatom tovább, mert a történet valahol itt talán vesz egy pozitív fordulatot, Sáj.
Igen, Sájon is élt ez a faj, ott Vásárhely István talált meg először a bükknek a nemes természetbúvára, és nagyon sokáig gyűjthető volt a faj, jellemző módon 1970-es években épült ott a vízmű, és a vízmű létesítésével egy időben eltűnt a faj a területről. Aztán a 2000-es éveknek az elején volt arra egy szándéka a hazai malakológus kutatók körében, hogy ezt a rendkívül veszélyeztetett csigafajt megpróbálják visszatelepíteni legalább a hazai élőhelyekre. Ennek érdekében megvizsgálták a lehetőségeket tudományosan, beszerezték a szükséges engedélyeket, és az egyetlen megmaradt hazai élőhelyükről, Kácsról elkezdték ezt az áttelepítést. Több helyen próbálkoztak az országban, Miskolc-Szapolcára is próbálkoztak, ott nem sikerült az áttelepítés, viszont Sájon, ami Kácshoz a legközelebb található, ott az áttelepítés sikerült. És néhány százegyed áttelepítése után sikerült ott egy olyan stabil populációt kialakítani, ami napjainkra már egy igen jelentős méretű vénő, több száz méter hosszan megtalálhatók a csigák a patak medrében.
Mielőtt Kácsról beszélnénk, azért föltűnt nekem valami az, hogy mind az öt egykori, ez a jelenlegi élőhelye egy megyére korlátozódik az országban. Ez Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye. És azt mondod, nem.
Van még egy lelőhelye, egy régi lelőhelye, az Tata, ugye ott rengeteg forrás és víz fakad. Tatán több helyen is élt az angol kertbe, illetve a fényes forrásoknak a területén. Onnan is eltűnt sajnos a faj. Ott az okozta a problémát a környező területeken intenzíven működő bauxitbányászat, mélyműveléses bauxitbányászat miatt a karszizet ki kellett termelni. Lehessen bányászni, és ez jelentős karszíz csökkenést okozott a környező hegyvidékeken. Nagyon sok forrás elapadt, ennek esett áldozatul ez a forrás is. És ami nagyon szomorú, hogy bár az utóbbi években már visszajöttek a vizek, újra emelkedik a karszvízszint, ide is próbálkoztak a csigák áttelepítésével, de sajnos itt sem jártak sikerrel.
Egy fajról beszélünk, a fekete bödöncsigáról, de igazából egy-egy ilyen forrás eltűnés, egy vízes élőhely megszűnése, egy forrás kiapadása nem egy fajt ránt magával.
Igen, a források rendkívül gazdag élővilággal rendelkeznek. Elsősorban az állattani vonatkozásaik a jelentősek. Nem csak csigák élnek ezekben a forrásokban, de a legkülönbözőbb gerincteneket megfigyelhetjük. Férgek, giliszták, bogarak, kérészek, álkérészek, szitakötő lárvák. Nagyon-nagyon sok faj fejlődik itt részben, vagy teljesen egész életét a vízben töltve. Nagyon egyediek a források, mert sokuknak teljesen egyedi sajátos megjelenése van és körülményei. Nagyon sok az olyan faj, amelyek a források közül is csak néhányban figyelhetők meg. A forrásokban nagyon sok az endemikus faj, ami egy adott forráshoz vagy egymáshoz közeleső források csoportjára korlátozódik csak az elterjedése. És mivel nagyon apró élőlényekről beszélünk, amiknek kevés a kutatója még napjainkban is, ezért nagyon sok olyan faj élhet ezekben a vizekben, amelyeket tulajdonképpen még nem is ismerünk, a tudomány még nem írta le őket. És ugyanakkor egy-egy forrásnak az elvesztése az azzal jár, hogy a benne lévő élővilág az teljesen megszűnik. A fajok jelentős része nem tud mozogni, nem tud átmozdulni, a teljesen vízhez kötött életmódú fajok nem tudnak elmenekülni egy másik forrásba. Így egy forrás tartósabb kiszáradása esetén az ott élő valamennyi faj kihalhat. Ami egy érdekes dolog, hogy miért kell odafigyelni az ilyen egyedi langyos vízű élőhelyekre. Nagyvárad mellett Püspökfürdőnél volt egy szomorú történet. Püspökfürdőn volt egy langyos vízű tó, amit szintén ilyen mélyből feltörő langyos vízű források tápláltak. Nagyon értékes élőhely volt. Élt benne egy csiga, ami az egész világon csak abban a tóban élt. Egy endemizmus. A jégkorszakot mindent átélt. Nem is volt olyan kicsi, egy néhány centiméter nagyságú, az már látványosnak nevezhető csigafaj. Ezen kívül élt abban a tóba a nílusi tündérrózsa, amiről a kutatók megállapították, hogy nem betelepítve lett, mert már jégkorszak előttről is ott vannak a maradványai a különböző rétegekbe. És ez ebbe a tóba élt még ezelőtt néhány évvel is. Illetve volt benne egy halfaj, rakovica kerének hívják, ami szinte egy endemikus halfaj volt, és csak egyedülből a langyos vízitóba volt megfigyelhető. A langyos víz a mélyebben még melegebb volt, ugye a felszínre jövve hűl ki annyira, ha lejjebb fúrunk, akkor ott melegebb vizek vannak, és erre ott a környéken nagyon sokan rájöttek, és nagyon sok olyan jóléti beruházás fejlesztés volt, aminek hatására kiszivattyúzták a mélyből a vizeket, ami oda vezetett, hogy egyszer azt vették észre, hogy kiszáradt a tó. Annyira eltűnt, próbálták pótolni, nem sikerült, nemes egyszerűséggel kiszáradt a tó, annyit tudtak csinálni, hogy kimentették belőle, amit még tudtak. A nílusi tündérrózsa most egy-két botanikus kertben próbál túlélni. A rakovica kerét azt állatkertekbe tudják szaporítani, de nincs hol visszatelepíteni, mert nincs tó. A csigát pedig hiába mentették ki, nem tudtak olyan körülményeket biztosítani, hogy szaporodjanak az egyedek, így szépen lassan egy-két év múlva a teljes állomány elpusztult, és kihalt egy faj.
Ez előfordulhat? Tehát most száradnak ki a források?
Hogyha hosszabb távon gondolkodunk, akkor igen, tapasztalható ez, hogy csökken a forrásoknak a vízhozama. Ennek természetes és mesterséges okaik is vannak. A csökkenő csapadékmennyiség azt eredményezi, hogy kevesebb csapadék szivárog be a hegység belsejébe, és ezért kevesebb jelenik meg a forrásokba is, illetve hát az emberi tevékenység kapcsán a vízre egyre nagyobb igény van, és egyre nagyobb szükség. Az emberiségnek egyre nagyobb a vízigénye, ezért egyre többet veszünk ki a karszvízkincsünkből is, ami ahhoz vezet, hogy lassan, de biztosan fogy.
Ne is mondd, mert eszembe jut az, amikor a Mátrába túráztunk, és három forrást jelzett a térkép, mondjuk nem viszünk vizet, mert három vízvételi pont is lesz, mind a három ki volt száradva. Az utolsó úgy száradt ki, hogy már futottunk felé a kulaccsal.
Igen, nagyon könnyen változhat a forrásnak a vízhozama is. Nagyon sok forrás annyira kötődik akár az aktuális csapadékmennyiségekhez, hogy tulajdonképpen csak nagyobb esők után van benne tartósabban víz, és az évnek egy jelentős részén vagy teljesen ki vannak száradva, vagy csak egy minimális víz csorog bennük. Vannak olyan források, amik egy-egy nagyobb eső után már néhány órával megemelkedik a vízszintjük, és aztán tulajdonképpen, ahogy átfolyik rajtuk ez az esővíz, utána vissza is esik egy minimális szintre.
Az ivás után most térjünk rá a fürdésre. Kács egy régi fürdőben találta meg a fekete bödöntsége az utolsó menedékét.
Igen, Kács községnek az északi határán egy nagyon érdekes hely található, ahol pontos számot nehéz ma már megmondani, de körülbelül 12-15 forrás fakadt egy viszonylag kis kiterjedésű területen. Ezek között vannak langyos vízű források, és vannak hidegvízű karszforrások is. Ez nagyon érdekes, olyan ott a helynek a geológiája, hogy egymás mellett vannak mészköves és riolittufás, tehát vulkánikus kőzetek, és tulajdonképpen ezeknek a határán a mélyből fel tudott jönni ez a geotermikus energiák által melegített, langyosan tartott víz, amely Kács esetében 21 Celsius fokot jelent. Ráadásul nagyon kedvező, hogy a források miatt itt egy nagyon bővízű vízrendszerről van szó. Ezért lehetséges az, hogy nem csak a forrásokban fordul elő a csiga, hanem magában a Kácsi patakban is a felső közel 900 méter hosszú szakaszán mindenütt megfigyelhető napjainkban is.
Mondjunk valamit erről a fürdőről, ez már csak volt fürdő, ez a múlté.
Az eredeteit kutatva valószínűsíthető, hogy egykor már a Kács községben tevékenykedő bencés szerzetesek is ismerték ezt a helyet, és különböző gyógyító tevékenységhöz alkalmazták az itteni vizet, erről viszonylag kevés írásos emlék áll fent. Maga a fürdő területén álló épület, fürdőház, az 1800-as évek közepén épült, pont azzal a célra, hogy az ott folyó langyos vizet, amelynek ráadásul nagyon sok gyógyhatást tulajdonítottak a különböző ásványanyag tartalmi miatt, ki tudják használni az arra látogatók. Aztán későbbiekben voltak időszakok, hullámvölgyek, amikor kevésbé működött, aztán többször fejlesztették. Amikor a virágkorát érte a terület, akkor még majdnem egy vasúti szárnyvonalat is építettek Kács községbe, hogy el tudják látni ennek a helynek a turista forgalmát, vagy elérhetőségét. Illetve a későbbiekben egy strandot is nyitottak mellette, hogy még nagyobb közönség számára tudják elérhetővé tenni ezt a vizet. Mindkettő, a fürdőház és a strand is nagyon sokáig működött. A fürdőház területén ide után már üdülő működött, táborok működtek, az eredeti funkcióját az fokozatosan elvesztette, és végül aztán az 1990-es évek környékére már annyira csökkent az érdeklődés a kereslet irántuk, hiszen itt azért mégis a 21 fokos vízről beszélünk, hogy nem nagyon volt fenntartható, ezért a fürdőház és a strand is lassan bezárt, és átadta a helyét a természetnek.
De azért együtt tudott ott élni a Bödöncsiga és az ember, ugye? Vagy volt rá különösebb hatással a fürdő élet?
Hál' Istennek nem volt olyan óriási hatással, mert nagyon intenzív beavatkozásokat nem végeztek. A patakmedreket valószínűleg rendezték olyan szinten, hogy kiegyenesítették őket, de terméskül volt kirakva az oldaluk. Tehát nem volt olyan beavatkozás, ami egyszerre az egész patak szakaszt érintette volna, így megmaradtak a csigák. Aztán ugye itt is létesült egy vízmű, a Hidegágon, egy viszonylag nagy kapacitású vízmű, de feltétlenül amiatt, hogy a hideg vízuág mellett voltak langyos vízuágak is, így abban az időszakban, amikor építették a vízművet, meg volt a lehetősége arra a csigáknak, hogy ha a hideg vízuágban nem is, de a langyos vízuágban fennmaradjanak. Valószínűleg ennek köszönhető az, hogy mi ma is megfigyelhetjük itt a fajt.
Sőt, biztosítéka lehet a jövőre nézve a fennmaradásának, hogy a területet megvásárolta a Nemzeti Park Igazgatóság?
Igen, ezt nagyon fontosnak tartottuk, látva a tapasztalatokat, hogy a többi helyszínen milyen véget ért az ott lévő állományoknak a sorsa, hogy mindenképpen fokozott védelmet biztosítsunk ennek a fajnak. Faji szinten fokozottan védett ez a faj. Magyarországon mindössze két csiga élvez fokozottan védettséget, és az egyik a fekete bödöncsiga. De szükségesnek tartottuk, hogy a területet is megszerezzük, hogy ezáltal biztosítsuk, hogy ne történhessen ott olyan tevékenység, olyan fejlesztés, olyan beruházás, vagy egy olyan véletlenszerű, nem tudatos átgondolt tevékenység, aminek hatására elpusztulhatnak az állományok, illetve elkezdtük a területnek a védetté nyilvánítását is, így reméljük, hogy hamarosan természetvédelmi területnek nevezhetjük a Kácsi források környékét.
A fekete bödöncsigáról Farkas Rolandot, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensét hallották. Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente.
Farlimóvat. Ilyen kutya nincs is. Aztán egy szép este, amikor hazaérkezett a könyvtárból, ez az állat is ott loholt a nyomában. Neve röviden Főherceg Fáradhatatlan Bajnok volt. Körülbelül az ebédlő asztalunk lapjáig ért, és amennyire mama meg én meg tudtuk ítélni, főként végtagokból és nyelvből állt. Papát meglehetősen felháborította léhaságunk, és dőfösen tájékoztatott bennünket, miszerint főherceg fajtiszta, gondosan kitenyésztett, terepre idomított írszetter, bármely igénye szakértőnek szíve gyönyörűsége. Minket azonban nem sikerült mélyebb tiszteletre hangolnia. Ami engem illet, lehetett felőlem ez az ebb még oly nemesi származású, elnyerhetett a kiállításokon még oly tömérdek serleget és szallagot, az én szememben példátlanul hasznavehetetlen jószágnak számított, amit mindössze egyetlen tulajdonsága ellensúlyozott. Mérhetetlenül csodáltam ugyanis a tunyaságát. Életemben nem láttam még kutyát, amelyik annyira értett a henyéléshez, mint főherceg. Egy pillanatig abba nem hagyta, kivéve, mikor kivászorgott a konyhába a mosogatóhoz, és teli szürcsölte magát vízzel. Bármerre járt, nedves, ragacsos nyomok jelezték az útját. Más egyébbel nem igen lopta be magát a szívünkbe, lévén tökéletesen ütődött. Mama esetleg még elnézte volna nyilvánvaló tökéletlenségét, ha nem kérnek érte annyit, amennyit kértek. Ezt viszont egyáltalán nem volt hajlandó elnézni, hiszen a tulajdonos $200 követelt az ebért, és nekünk épp oly kevéssé állt módunkban annyit áldozni rá, mint ahogyan egy kedilekket sem engedhettünk meg magunknak. Főherceg másnap reggel távozott körünkből, ám papa korán sem csüggette el, és tisztán látszott, hogy előbb-utóbb újra megpróbálkozik. Szüleim már elég régen éltek együtt, hogy fenntartsák azt a rendkívül kényes erőegyensúlyt, amelynek révén egy házas pár képes elviselni egymást. Mindketten szakértői szinten hajtották végre a házas élet politikájának cseles hadműveleteit, csak hogy mama valamicskével mélyebb szakértelemmel rendelkezett. Világosan tudta, hogy a kutya beszerzés immáron elkerülhetetlen, és azon a porban úszó augusztusi napon, amikor a sors a küszöbére vetette a kacsás fiút, ahogy a későbbiekben emlegettük, igazán fényes tanújelét adta rátermettségének, amint habozás nélkül kiragadta a kezdeményezést papa kezéből. A kacsás fiú kutyakölykének megvásárlásával nem csak hogy olyan lépés előnyt teremtett magának, amellyel elébe vághatott a papa ízlése szerinti, bizonnyal igen költséges ebb beszerzésének, hanem sikeresen megtakarított 6 centet is készpénzben. Mama soha életében nem vetette meg az olcsó alkalmi vételeket. Mire hazaérkeztem az iskolából, az alkalmi vétel már otthonra talált a konyhában egy szappanos doboz mélyén. Mi tagadás, még a legalkalmibb áruhoz képest is elég gyanúsan festett. Csont és bőr kis testét dúsan lepte a rászáradt tehén trágya, és valahogy rövidlátó hunyorgással pislogott fel rám. De amikor mellé térdeltem és bedugtam hozzá puhatolózó kezemet, nekiveselkedett és olyan kielégítő gyönyörűséggel mélyeztette kölyök fogát a hüvelyk ujjamba, hogy tüstént elpárolgott minden kétségem. Tudtam, hogy ő meg én tüneményesen kijövünk majd egymással. Papa bezzeg egészen másként fogta fel a dolgot. Aznap este 6 óra tájt jött haza, és jó szerint még be sem került az ajtón, már is rázendített egy az imént látott Springer Spaniel szuka dicséretére. Eleinte úgy szólván oda sem figyelt, hogy mama félbeszakítja a dics himnuszt, és megjegyzi, van már kutyánk, kettő pedig alkalmasint sok lenne a jóból. Amikor végre megszemlélte a szerzeményt, szóhoz sem jutott a felháborodástól, ám a csapda kifogástalanul bevált, remekül működött, és mielőtt papa magához tért volna egyáltalán, mama elsütötte titkos fegyverét. Hát nem aranyos, mondd drágám, fuvolázta édes hangon. És milyen olcsó volt. Van sejtelmed, hogy sikerült megspórolnom neked 199 dollárt és 96 centet? Ebből bőségesen kitelik az összes töltény meg az a méregdrága puska, amit vettél. Papát kilőtték, de villámgyorsan összeszedte magát, gőgös megvetéssel a kölyökre mutatott, és keserűségtől éles hangon visszavágott. De a korság essen bele ez a micsoda, nem vadászkutya. Mamánál készen állt a válasz. Honnan tudod ezt, kedvesem? Kérdezte szelíden, hiszen még ki sem próbáltad. Ezt már végképp nem lehetett kivédeni. A kölyökről ugyanis épp oly képtelenség volt megjósolni, hogy mivé fejlődik, amilyen képtelenség lett volna kielemezni, hogy miféle ősöktől származik. Papa hozzám fordult támogatásért, de én nem mertem a szemébe nézni, és papa akkor ráeszmélt, hogy jóvá tehetetlenül kijátszották. A vereséget azonban szokott jó kedélyével fogadta, világosan és máig érvényes bámulattal emlékszem, mit mondott barátainak, akik alig három nappal később néztek be hozzánk egy pohár esti itókára. A viszonylag megtisztított és már-már kissé hízásnak induló kölyök ünnepélyes bemutatásra került a vendégek előtt. Importált fajta, közölte papa szándékoltan szerény hangnemben. Értesüléseim szerint ez az egyetlen példánya az egész nyugaton. Prince Albert Retriever, ha nem tudnátok, felföldi vadászatoknál egyszerűen párja nincs. A vendégek átallották bevallani tudatlanságukat, minek következtében tétován szakértői pillantásokkal méregették az ebet. Milyen nevet adtál neki? Érdeklődött egyikük. Én azonban ekkor csúnyán gáncsot vetettem papának, mielőtt válaszolhatott volna, elébe vágtam. Én Korcsinak neveztem el, jelentettem ki, és valósággal megfagyott bennem a vér, amilyen szemet meresztett rám papa. Aztán hátat fordított nekem, és bizalmasan vendégeire vigyorgott. Tudjátok, ezekkel az előkelő tenyészetekből kikerült példányokkal nem ártám vigyázni, magyarázta. Nem mindig hasznos elárulni nekik a törzskönyvi nevüket. Okosabb, ha az ember valami közönséges polgári néven szólongatja őket, mint például Bodri vagy Szimat, sőt, kuncogott cinkosan, esetleg Korcsi.
Fellém evett, ilyen kutya nincs is című könyvének harmadik részét hallották, felolvastatót Levente színművész. Műsorunk ezzel már a véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, és a technikus Fehér József nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernet hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,